Sziasztok, Horváth Gábor vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák online előadása. A mai előadás témája soron kívüli utasítás végrehajtás. Ez a videó a BME mérnök informatikus PSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamosmérnöki és informatikai karán kívüli képzésekben csak akkor engedélyével lehet felhasználni. Az előző előadások alkalmával megismerkedtünk az pipeline utasítás végrehajtás alapelemeivel. Bevezettünk egy egyszerű ötfázisú pipeline-t, amit az előadás végén kiegészítettünk úgy, hogy képes legyen különböző késletetésű aritmetikai műveletek kezelésére is. Körülbelül az ábrán látható pipeline struktúrát kaptuk meg az előadás végére. Ismételjük át ennek a pipeline-nak a működését egy egyszerű példán keresztül. Ez a példa végig fog kísérni minket az egész előadás során. Ezen keresztül fogjuk megismerni a soron kívüli utasítás végrehajtásnak az alapelemeit. A baloldali keretben található a példához tartozó C-kód. Ez egy egyszerű forciklus, mely egy X nevű tömb minden elemét megszorozza egy skalárral, mely az alváltozóban található, és az eredményt pedig egy Z tömbbe írja. A jobb oldali keretben látjuk, hogy a ciklus egy iterációjához nagyjából milyen alacsony szintű kód tartozik. Vegyük szemügyre ezt a kódot. Az R1 lesz az a mutató, amelyik az X-tömb aktuális elemére mutat, az R2 regiszter pedig a Z-tömb aktuális elemét fogja mutatni. Először beolvassuk a X-it, a D2 regiszterbe fogjuk ezt letárolni, levegőpontos számokról van szó, tehát D-jelű regisztereket használunk. Utána megszorozzuk az X-it az A változóval, melyről most feltételezzük, hogy a D0 regiszterben található meg. Az eredményt a D3-ba írjuk, ezt a D3-at pedig beírjuk a memóriába ZI helyére. Ezek után mind az R1 mutatót, mind pedig az R2 mutatót inkrementáljuk 8-al. Miért pont 8-al? Hát ennyit helyet foglal a memóriában egy dupla pontosságú lebegőpontos szám. Pointereket megnöveltük, ezzel felkészültünk a ciklus következő iterációjára, mely így a következő tömb elemeken fog ugyanilyen műveleteket végezni. Nézzük meg, hogy ez az egyszerű 5 utasításból álló utasítás sorozat hogyan ütemezhető a pipeline-unkban. Első utasítás, egy load művelet, ahogy megbeszéltük korábban, ez 5 ciklust fog igénybe venni, betöltjük, dekódoljuk, címet számolunk, elvégezzük a memória műveletet, és visszaírjuk a memóriából érkezett választ a D2 regiszterbe. Ezután következik az egyik leglassabb művelet, a lebegőpontos szorzás. Lehívjuk, dekódoljuk, aztán elkezdhetnénk a szorzást, de sajnos itt egy adategymásra hatás, egy read after write egymásra hatás áll fenn. Meg kell várnunk, amíg a memóriából megérkezik a D2 regiszternek az értéke, emiatt egy extra ciklusidőt kell töltenünk a dekóderben, ezt az A csillag pirosra jelölt rövidítés fogja jelezni. Az A csillag fogja jelezni számunkra, hogy itt egy adat egymásra hatás miatti szünetet kellett beiktatni. Ezután a memvb pipeline regiszterből forwarding segítségével kiolvashatjuk a memória válaszát, és elkezdhetjük a szorzás végrehajtását. A szorzás most 5 ciklusidőt fog igénybe venni ebben a példában, ezután pedig a mem és a vb fázisok következnek. A következő utasítás eltárolja a szorzás eredményét a memóriába. A harmadik ciklusban lehívjuk az utasítást, aztán rájövünk, hogy nem tudjuk dekódolni, mert az előző utasítás a dekóderben maradt. Itt egy feldolgozási egymásra hatás történik, és emiatt kell szünetet tartanunk, ezt F csillaggal fogjuk jelölni. Az ötödik ciklusra megtörtént a dekódolás, ekkor viszont a read after write adat egymásra hatás miatt kell újabb szüneteket beiktatnunk, mégpedig azért, mert a szorzás még nem készült el, nincs mit visszaírni a memóriába. A szorzás csak a 9. ciklus végére fog véget érni, egészen addig szüneteket kell tartania a pipeline-nak a 3-as utasítás feldolgozásával, így az a dekóderben parkol. Ha sikerül befejezni magát a szorzás műveletet, akkor utána jöhet a memória utasításnak a címszámítása, az az EX fázis, utána végrehajtjuk a memória műveletet, végül pedig a write back következik, a sztorutasításnál ugye ez nem játszik szerepet. Négyes utasítás, egy egyszerű integer inkrementálás. Vegyük észre, hogy a negyedik ciklusban nem hívhatjuk le az utasítást, mert foglalt az utasítás lehívó egység. Az ötödik ciklusban viszont igen, le lehet hívni. Ekkor feldolgozási egymásolatás miatt négy ciklus időt várnia kell az utasításnak az IF fázisban, hiszen a decoder foglalt. A decoder a tizedik ciklusra válik szabaddá, ekkor dekódolhatjuk a negyedik utasítást, utána végrehajthatjuk az inkrementálást, MEM, VB lezárja az utasítás feldolgozását. Végül a legutolsó utasítás, egy ugyanilyen inkrementálásról van szó, csak a tizedik ciklusban hívható le, IDEX-ben, VB fázisokon átmegy, és ezzel befejeztük egy iterációnak a végrehajtását. Most, hogy láttuk, hogy hogyan történik ennek az öt utasításnak az ütemezése a pipeline-ban, egy kis szemfülességgel talán sikerülhet egy ennél jobb utasítás sorrendet találnunk, amit a pipeline gyorsabban végre tud hajtani. Mi is volt itt az, ami olyan lassúvá tette a végrehajtást? Hát az, hogy a szorzás művelet nagyon sokáig tartott, és a memória műveletet nem tudtuk időben elkezdeni. Mindenkit feltartott a szorzás. Meg kellett várni, meg kellett állni, meg kellett várni a végét, és csak utána tudtuk tovább haladni a többi utasítás végrehajtásával. Hát, hogyan tudjuk akkor ezt a problémát megoldani? Például úgy, hogy a harmadik és a negyedik utasítást fölcseréljük. A negyedik utasítást előre vehetjük, és így, amíg a szorzás eredményére várunk, egy füst alatt, a várakozással telő idő alatt végezhetünk ezzel az integer inkrementálással is. Vegyük észre, hogy az utolsó utasítást nem vehetjük előre, hiszen a memóriába, majd amikor visszaírjuk az eredményt, akkor ez az R2 fogja a pointert, a címet szolgáltatni, azt nem szeretnénk tönkretenni azzal, hogy hamarabb végezzük el ennek a változónak a növelését. Kaptunk egy módosított utasítás sorrendet, reméljük, hogy ez kevesebb időt vesz igénybe, mint az eredeti, ezt most ellenőriznünk kellene, nézzük meg ennek az új sorrendnek az ütemezését. Az első utasítással pontosan ugyanaz a helyzet, mint az előbb. 5 fázist igénylő lódus utasításról van szó. A második utasításnál szintén nincsen semmi változás. Ugyanúgy itt látjuk a negyedik ciklusban az adat egymásolatás miatti várakozási ciklust. 11. ciklus végére fejeződik be ez az egy utasítás. Utána az R1 inkrementálása következik, ez az, amit előre hoztunk. Innentől kezdve egy picikét lelassítunk, és megnézzük, hogy mi is történik. A harmadik ciklusban ezt lehívjuk, utána a feldolgozási egymásolatás miatt állunk, mert foglalt a dekóder. 5. ciklusban dekódoljuk, inkrementálunk, MEM, VB ciklusok következnek. Hamarabb befejeződött az utasítás, mint az előző, de ez nem okoz gondot, szerencsére, hiszen a második és a harmadik utasításunk egymástól teljesen független. Ezután jöhet a store. A store az 5. ciklusban hívható le, 6. dekódolható, és még el kell töltenünk 3 további ciklust, amíg a szorzás eredményére várunk, utána jön a címszámítás, a MEM és a VB. Végül pedig az utolsó utasítás, integer inkrementálás megint csak, lehívjuk, feldolgozási miatt várunk 3-at, IDEX-ben BB. Hol is fejeztük be? A 13. ciklus végén. Most visszalapozzuk az előző fóliára egy pillanatra. A 14. ciklus végére fejeződött be az eredeti kódunk. Tehát nyertünk egy ciklus időt a két utasítás felcserélésével. Ez nem tűnik soknak, de vegyük észre, hogy itt csak 5 utasítással játszunk, és a pipeline üres állapotból indítottuk a pipeline-t, a feltöltési időt, de nem igazságos ebbe az összehasonlításba beleszámolni. 5 utasítással nyertünk egy ciklusidőt, el lehet képzelni, hogy minél több utasítás van a látókörünkben, annál több lehetőségünk van jobb utasítás sorrendet találni. Mik ezek a megközelítésnek a problémái? Hát az, hogy akár a programozó, akár a fordító végzi el ezt az utasítás sorrend optimalizálást, nagyon szemfülesnek kell lenni, hogy minden lehetőséget ki tudjunk használni. A legnagyobb probléma viszont az, hogy az optimális utasítás sorrend minden pipeline-ra más és más. Tudnunk kell, hogy milyen pipeline optimalizálunk, és ahhoz kell a megfelelő sorrendet megválasztanunk. Sajnos, hogyha kicseréljük a hardvert a program alatt, ez azt jelenti, hogy a régen optimálisnak beállított utasítás sorrend az új hardveren nem lesz optimális. Hogy oldjuk meg ezt a problémát? Jó ötletnek tűnik, hogyha ezt a feladatot a CPU-ra bízzuk. Ő ismeri a saját pipeline struktúráját, tudja, hogy számára mi biztosítja az optimális utasítás sorrendet. Tehát bízzuk rá, csinálja a CPU tényleg röptében, on the fly, ahogy jönnek az utasítások, ő rögtön rendezgesse át úgy, ahogy neki a lehető legkényelmesebb és nekünk a lehető leggyorsabb futási idő adódik. Ez, hogyha erre képes a processzor, akkor azt mondjuk róla, hogy ő támogatja a soron kívüli utasítás végrehajtást, amit az angol szakirodalom Out of Order Execution-nek hív. Ez az egész rettenetesen bonyolultnak tűnik, és rögtön egy rendkívül komplex CPU villan be a képzeletünkbe. Valójában nem is olyan túl bonyolult, és nem is egy túl nagy újdonságról van szó. Igazából 55 évvel ezelőtt megszületett az első olyan processzor, amelyik ilyen elv szerint képes volt programokat futtatni. Ez a scoreboard algoritmust használta 1964-ben. Az 1967-ben megjelenő Thomas Sowell algoritmus viszont már olyan fejlett megvalósítása ennek az elvnek, hogy mind a mai napig használják a ma kapható Intel Core i7 processzorok is ezen az eljáráson alapulnak. De azt gondoljuk, hogy ha 50 évet kibírt ez a megközelítés a számítástechnikában, akkor ezzel érdemes lesz megismerkedni, mert valószínűleg még sokáig közöttünk lesz. Kezdjük egy kis történelmi áttekintéssel. Az első ilyen processzor, amelyik Out of Order végrehajtásra képes volt, 1964-ben jelent meg, ez volt a CDC 6600. És az a Seymour Cray tervezte meg ezt a hardvert, aki utána a rendkívül jól menő vállalatot alapított szuperszámítógépek építésére. Ma már talán annyira nem ismert ez a név, pedig még létezik ez a vállalat. Korábban szinte egyeduralkodók voltak a szuperszámítógépek területén. Mire volt képes ez az Out of Order processzor? 16 műveleti egysége volt, 10 megahertzes órajele volt, hát ez nem tűnik ma már túl soknak, de hát 55 évvel ezelőtti évszámot nézünk. 4000 tranzisztort tartalmazott, ez hatalmas szám. Mai szemmel nem tűnik soknak, de 1964-ben ez a 400.000 tranzisztor nagyon-nagyon soknak számított. Mivel nem volt félvezető gyártás még abban az időben, ezért ennek már komoly súlya volt, 5 tonnát nyomott az egész számítógép, és tényleg húzahozott vezérlést alkalmaztak a szó szoros értelmében. Vettek 400.000 tranzisztort 3 lábával, és összekötögették ezeket, úgyhogy a végén egy korrektul jól működő Out of Order processzort kapjanak. 64-ben piacra került, és 5 éven át ez volt a leggyorsabb kapható számítógép a világon. Ferron alapú hűtésre volt szükség, annyira melegedett ez a számítógép, és mint látjuk, volt egy kis vektorgrafikus megjelenítő is hozzá. Az, hogy a Cray volt az első, aki egy ilyen processzort le tudott gyártani és demonstrálni tudta a működését, ez annak idején egy nagyon nagy meglepetés volt. Az IBM abban az időben, a 60-as években meghatározó jelentőségű volt a számítástechnikában, és általában minden nagy innováció, minden újdonság az IBM berkei közül került ki. Az IBM-nél egy pillanatra zavart is okozott az, hogy most megelőzték őket, ehhez nem voltak hozzászokva, és volt egy nagyon híres momentum, amikor Thomas Watson, az USA-nak egy meglehetősen ünnepelt tudósa, az IBM vezetője, tartott egy értekezletet, és számon kérte a cégének a vezetőit, hogy hogy lehet, hogy egy ilyen kis cég, mint a Cray, ahol összesen 34-en dolgoznak, megelőzte őket, a nagy IBM-et, a hatalmas erőforrásaikkal. Erre aztán Seymour Cray frappásan válaszolt a sajtóban, utalva arra, hogy hát igen, sokszor egy kis létszámú tehetséges mérnökökből álló csapat gyorsabban tud mozdulni a piacon, mint egy nagy monstrum, mint az IBM. Nézzük meg, hogy mi kell ahhoz, hogy soron kívüli végrehajtást tudjunk megvalósítani. Először is most már nem lesz elég az, hogy egyesével húzza be a processzor az utasításokat. Ha azt szeretnénk, hogy rendezze át őket, az azt jelenti, hogy a látómezejében több utasításnak kell lennie. Tehát kell, hogy legyen egy utasítás tároló a processzorban, ami több utasítást tárol. Ezután szükség van egy ütemezőre, amelyik az utasítástárolóban tárolt utasítások közül minden egyes ütemben kiválasztja azt az egy utasítást végrehajtásra, amelyiknek az elkezdése most épp ideális. Ez az, amit úgy fogunk hívni, hogy dinamikus ütemező. Látni fogjuk, hogy a dinamikus ütemezőnek a mozgásterét lényegesen korlátozza, hogyha az utasításaink között sok függőség van, ezért célszerű mindenféle módszert bevetni annak érdekében, hogy a függőségeket csökkentsük. Egy nagyon szép algoritmust fogunk megismerni, regiszterált nevezés a neve ennek, mely képes a függőségek csökkentésére. Végül pedig egy számítógépnek rengeteg részegysége van, és nem minden részegység nézi jó szemmel, hogy a processzorit teljesen össze-vissza hajtogatja végre a programot, sokakat ez megzavarhat. Hogy ez ne is tűnjön föl a külvilág számára, a processzor elrejtheti a soron kívüli végrehajtás tényét, és ennek a sorrend visszaállító buffer lesz az eszköze. Ez lesz az a négy alapelem, amivel most szépen egymás után megismerkedünk. Fontos hozzátenni, hogy ezek közül csak az első kettő az, ami egy nélkülözhetetlen eleme a soron kívüli végrehajtásnak, az utolsó kettő opcionális tartozék, amit a legtöbb ilyen processzor meg szokott valósítani. Kezdjük az utasítás tárolóval. Hova tegyük az utasítás tárolót a pipeline-unkban? Hát próbáljuk meg behatárolni ennek a helyét. Az egészen biztos, hogy az utasításokat sorban egymás után kell lehívnunk a memóriából. Az IF egység még sorrendben működik, program szerinti sorrendben. Az is egészen biztos, hogy az execution fázisban, a végrehajtás fázisban mi már szeretnénk soron kívüli végrehajtást látni. Ugye ez az értelme az egésznek. Optimális utasítás sorrendben szeretnénk végrehajtani a mi szuboptimális sorrendben megírt programokat. Az IF in order, az EX out of order, hol lehet az utasítástároló, csak is a kettő között, vagyis az ID fázisban. Tulajdonképpen az utasítástároló ketté is vágja az ID fázist két részre. Az egyik része, az ID1, az még sorrendben fogja, in order fogja megkapni az utasításokat, és ezt bizonyos feldolgozási lépések után el fogja helyezni az utasítástárolóba. Az ID2 viszont már soron kívül fogja útjára bocsátani az utasításokat a végrehajtók felé. Ez az utasítástároló ketté is vágta a pipeline-unkat, nem csak a decodert, hanem az egész pipeline-t két részre. A sorrendi végrehajtás szerint működő front-endre és a soron kívüli végrehajtás szerint működő back-endre. Az utasítás tároló előtt van a front-end, azután pedig a back-end. A decodernek a i módon kettévágott két részét a szakirodalom külön névvel is szokta illetni. Az egyiket dispatchnek, a másikat pedig issue-nak szokták elkeresztelni. Sajnos nem egységes az irodalom, hogy melyiket melyikkel. Van gyártó, amelyik az elsőt nevezi dispatchnek, a másodikat issue-nak, és van olyan, amelyik fordítva. Mi ezt a sorrendet fogjuk követni. A dispatch fogja in order módon megkapni a lehívótól az utasításokat, ezt dekódolja, és a félig végrehajtásra előkészített utasításokat az utasítás tárolóba helyezi el. Az issue fázis, a decoder második fele, lesz az, amelyik összeszedi a végrehajtáshoz szükséges operandusokat, és hozzárendeli őket műveleti egységekhez. Sokféle gyártó, sokféle névvel illeti az utasítás tárolót. Van, aki reservation stationnek, van, aki instruction window-nak hívja, és így tovább. Telepődjünk meg rajta, hogyha nem mindenhol utasítás tároló névvel találkozunk. Nem lehet tudni, hogy mi az optimális kialakítás az utasítás tároló céljára. Vannak gyártók, akik az elosztott, valakik a centralizált megvalósítást részesítik előnyben, és van olyan is, amikor egy gyártó egyik modelljében ilyen, másik modelljében amolyan megoldást választ. Az elosztott utasítás tárolóról akkor beszélünk, ha minden műveleti egységnek saját utasítás tárolója van. Tehát van egy az integer execution unitnak, van egy a lebegőpontos összeadónak, van egy a lebegőpontos szorzónak, van egy a memória load store egységnek, és így tovább. Centralizált utasítás tárolóról pedig akkor beszélünk, amikor csak egy nagy utasítás tároló van a processzorban, és minden műveleti egység onnan veszi az utasításokat. Ezzel a táblázaton láthatjuk, hogy pár igaz, hogy jó régi processzor milyen utasítás tárolót tartalmaz. Az IBM és az AMD esetén látunk elosztott utasítástárolót, az Intel processzorok inkább a centralizáltat részesítik előnyben, bár látjuk, hogy az AMD is használt egy időben centralizált utasítástárolót. A mérete, hát évtizedekkel ezelőtt az itt látható számok jellemezték, tehát 100 alatt, ma már inkább azért 100 fölött van, 100 és 200 között az utasítástárolóknak a jellemző mérete. Ennyi utasítást képesek tárolni. Jó, az utasítástárolóval megismerkedtünk. Most pedig vegyük szemügyre az egyik legrejtélyesebb összetevőt, a dinamikus ütemezőt. Vajon mi lehet ez a különleges algoritmus, ami képes optimális utasítás sorrendet ilyen villámgyorsan előállítani? Valójában itt nem lesz semmi rejtély. A dinamikus utasítás ütemezés az adatáramlásos modell szerint történik. Az adatáramlásos modellel az első eladások alkalmával megismerkedtünk. Próbáljuk meg egy kicsikét felfrissíteni az ismereteinket. Az adatáramlásos modellben akkor hajtottuk végre egy műveletet, ha minden operandussal rendelkezésre állt. Ugyanezt történik itt is. Az utasítás tárolóban található utasításokból a processzor egy precedencia gráfot épít, úgy, ahogy mi is tettük az első adás alkalmával, amikor ezt az elvet tanultuk. Ebben a precedencia gráfban az utasítások lesznek a csomópontok, az élek pedig a függőségek szerint fognak alakulni. Azt fogják megmutatni, hogy egy utasítás végrehajtásához melyik másik utasítást kell bevárni. Ebben az eljárásban egy utasítást akkor fogunk végrehajtatónak minősíteni, ha minden olyan utasítás, amitől ő függött, már végzett, már lefuttattuk. Ennyi. Ennyi volt az egész. Ha pedig egy időben több végrehajtató utasításunk is van, és vannak szabad műveleti egységeink, akkor akár többet is elkezdhetünk végrehajtani egy időben. Nézzünk erre egy példát. Amit itt látunk a bekeretezett részben, az nem más, mint a második fórián található egyszerű kód, ami egy vektort szorzott meg egy skalárral. Egy ciklust láttunk azon a példán, és itt pedig ennek a ciklusnak a két iterációját látjuk egymás után kibontva. Emlékeztetőként erre egy volt a pointer, amelyik éppen az aktuális vektorelemre mutatott, betöltjük a vektorelemet, D2, megszorozzuk a skalárral, az eredményt a D3-ba írjuk, amit aztán a memóriába visszatöltünk. Utána pedig inkrementáljuk a pointereket, hogy a következő iteráció, amelyik az I6-tól kezdődik, már a következő tömbelemekre vonatkozzon. Tehát a következő tömbelemet töltjük be, megszorozzuk a skalárral, memóriába mentjük, és ismét inkrementáljuk a pointereket, hogy tudjunk tovább haladni a ciklus szerint. Egy rendkívül egyszerű pipeline-t fogunk most alapul venni, amit grafikusan megjelenítve fogunk végigkövetni. A kék lesz az a szín, ami majd a betöltött utasításokat fogja számunkra jelölni. Tehát az első lépésben betöltöttük a processzorba az I1 utasítást. A következő lépésben az I1 végrehajtása elkezdődött, pirossá változott, és betöltöttük az I2-t. Megjelent egy új utasítás, és a processzornak ilyenkor detektálnia kell a függőségeket. A processzor észrevette, hogy a két utasítás között read after write egymásra hatás van a D2 regiszter szerint. A D2-t meg kell várni, addig nem kezdhetjük el a szorzás műveletet, amíg ez a D2 meg nem érkezett. Betöltöttük az I2-t. Következő lépésben az első utasítás lefutott, zöld lett, a második utasítás, ez a rendkívül időigényes, lebegőpontos szorzás pedig elkezdődött. Ezzel egy időben betöltöttük a harmadik utasítást is. A harmadik utasításnál szintén read after write egymásra hatást látunk. Amikor a negyedik utasításhoz érünk, akkor kellene inkrementálnunk az R1 értékét. Ilyenkor a processzor az R1 regiszter miatt egy write after read függőséget vesz észre. Ugye? Tehát az R1-et write-oljuk a 4-es utasításban, miután az R1-et read-eltük az első utasításban. Miért fontos a write after read egymásra hatások figyelése? Az előző előadáson ezzel egyáltalán nem foglalkoztunk. De most kell foglalkoznunk, mert egy utasítást nem hajthatunk végre egészen addig, amíg ez a függőség fennáll. Ha a 4-est hamarabb hajtanánk végre, mint az 1-est, akkor összefirkálnánk az R1 regiszter értékét, amit az egyes utasítás felhasználna. Rossz lenne a program eredménye. Hamarabb írnánk bele az R1-be az értéket, mielőtt kiolvasnánk onnan a régit. Fontos nekünk a right after read függőség, és ez azt is jelenti, hogy a négyesnek meg kell várnia az egyes utasítás befejeződését. Ez egyébként meg is történt, tehát a következő ciklusban a négyest el is kezdhetjük végrehajtani. Időközben betöltöttük az ötöst. Ha egy pillanatra megállunk és megnézzük, hogy mit látunk itt az ábrán, akkor már felfedezhetjük rajta az out of order utasítás végrehajtásnak a nyomait. Hiszen megfigyeljük, hogy ebben a pillanatban a 2-es és a 4-es utasítás végrehajtása egyszerre történik. Ez lehetséges, hiszen a 2-es végrehajtásához egy lebegőpontos egységre van szükség, a 4-eshez pedig egy integer egységre van szükség. Egyben azt is észrevehetjük, hogy a 4-es végrehajtását elkezdtük, miközben a 3-ast még nem. Tehát ez tényleg egy out of order momentum. A 4-es beelőzte a 3-ast. Haladjunk tovább most az utasítások végrehajtásával. Betöltöttük a 6-ost. Egy sor új függőség jelent meg ebben a precedencia gráfban. Először is az R, az I6 az I4-jel read after write viszonyban van, hiszen az R1 változó fogja a pointert szolgáltatni a memóriaművelethez. Az azt jelenti, hogy a pointer inkrementálást bizony be kell várnunk, csak utána kezdhetjük meg a memóriából az olvasást. Ez volt ez a read after write függőség, amit itt látunk. Van egy write after write függőség az 1-es meg a 6-os között, hiszen az 1-es utasítás meg a 6-os egyaránt a D2 regisztert akarja felülírni. Garantálnunk kell, hogy a D2 regiszter változása ebben a sorrendben történjen meg. Az események sorrendje ne forduljon meg, amikor végrehajtjuk ezeket a sorokat. Write after read függőség is van itt, a 2-es és a 6-os között, mert a D2-est akarjuk írni a 6-odikban, és akarjuk olvasni a 2-odikban, gondoskodnunk kell róla, hogy a 6-ost ne előzhesse be a 2-es utasítást. A következő pillanatban behívtunk még egy utasítást, és így tovább, újabb és újabb függőségek jelennek meg. Figyeljük meg, hogy sajnos új utasítást már nem tudtunk elkezdeni, hiszen ez a nagyon-nagyon lassú szorzás művelet, amit az I2 reprezentál, mindenkit feltart. 2-t már befejeztünk, az 1-est meg a 4-est, az összes többi utasítás vár. Gyűlnek a processzorban az utasítások, és sajnos olyanok a függőségi viszonyok, hogy újabb utasítást nem tudunk elkezdeni. Egészen eddig a pillanatig. Végre befejeződött a lassú szorzás művelet, és ebben a pillanatban két másik utasítás végrehajtását is elkezdhetjük. Egyrészt a szorzás művelet eredményét visszaíratjuk a memóriába, másrészt kiolvashatjuk a következő iterációhoz az adatot a memóriából. Miközben egy újabb utasítást hívtunk le a programból. Így haladhatunk a végrehajtással, látjuk, hogy soron kívül történnek a dolgok, csak sajnos a túl sok függőség rendkívül módon lekorlátozza a mi mozgásterünket. Ennek érdekében kell valamit tennünk, jó lenne, hogyha csökkenteni tudnánk a függőségek számát a programban. Az a célunk tehát, hogy ezt a függőségi gráfot a lehető legjobban megritkítsuk, hogy minden nagyobb mozgásteret engedjünk a dinamikus ütemezőnknek. Nézzük csak, hogy milyen éleink is vannak ebben a függőségi gráfban. Vannak olyan éleink, melyek read after write függőséget reprezentálnak. Ezekkel nem tudunk mit kezdeni. A read after write függőségek a probléma jellegéből adódnak. Az, hogy egy művelet eredményét felhasználjuk egy későbbi művelet során, ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni, ezek valódi függőségek, ezek feloldását sajnos nem tudjuk megoldani. A másik két függőség, ami itt a precedencia gráfban szerepet játszik, a write after read és a write after write függőség. Bármilyen meglepő, ki fog derülni hamarosan, hogy ezeket a függőségeket teljes mértékben meg tudjuk szüntetni, ki tudjuk venni a precedencia gráfból. Ennek okán ezeket a függőségeket nem is valódi függőségnek, hanem álfüggőségnek szokták hívni, az angol szakirodalomban anti-dependency. Ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan lehet megszüntetni ezeket a függőségeket, nagyon fontos azt is megértenünk, hogy miért keletkeznek ezek a függőségek. Nézzük meg egy picikét alaposabban ezeket a programkódokat. Vajon miért ír a programozó ilyen kódot? Miért használja a D2 regisztert később, amikor egyszer már korábban felhasználta azt? Vagy a write after write-nál? Miért akarna valaki egy regiszterbe már írni egy értéket ismét, amikor korábban már írt oda valamit. Próbáljunk meg egy picikét a C programozói gyakorlatunkra támaszkodni. Írt már valaki olyan programot, ahol egy lokális változót többször egymás után különböző célokból felhasznált? Biztos, hogy igen. Én legalábbis sokszor írtam ilyet. Az ember bevezet egy lokális változót, használja egyszer így, aztán használja valami másra, és így tovább. Miért teszünk ilyet? Azért, mert takarékoskodunk. Nem szeretnénk pazarolni, ha egy változót már bevezettünk, és nem kell, akkor egy idő után miért ne használnánk föl valamilyen más célra. Ugyanezt történik a processzorban a regiszterekkel. Sőt, a helyzet sokkal súlyosabb, mert egy processzornak jellemzően nagyon kevés regisztere van. Az x86 architektúrában, legalábbis 32 bites módban, mindössze 8 általános célú regiszter áll rendelkezésre. Nem lehet egyszerűen megúszni azt, hogy ezeket a regisztereket ne használjuk újra. Újra és újra föl kell használnunk a korábban már használt regisztereinket. Ennek ismeretében talán már megsejthetjük, hogy mi lesz a probléma megoldása. Vezessük be a CPU-ban rengeteg regisztert, nagyon sokat. Ezeket a regisztereket úgy fogjuk hívni, hogy fizikai regiszterek. Természetesen ezeket a regisztereket a processzor nem exponálja a programozói interfésze számára, ezek nem képezik részét az utasítás készlet architektúrájának. Az x86 processzor továbbra is 8 regisztert mutat a programozó felé, de belül a belsejében ott van bizony több száz fizikai regiszter, ami segíteni fog az ilyen állfüggőségek eltüntetésében. A fizikai regiszterek mellett természetesen továbbra is a programozó felé a logikai regiszterek fognak láthatóak maradni, ezeket architekturális regisztereknek is hívják. A programozó csak ezekkel tud dolgozni. Mi továbbra is csak kevés számú regisztert tudunk használni, és továbbra is kénytelenek leszünk ezeket a regisztereket újra és újra felhasználni. A processzor pedig a programunkat, mely logikai regiszterekkel dolgozik, és rengeteg write after read és write after write függőséget tartalmaz, menet közben, röptében át fogja fordítani egy másik programra, mely a fizikai regisztereken dolgozik, és nem tartalmaz ilyen adatfüggőségeket. Ezt az algoritmust úgy hívjuk, hogy regiszter átnevezés. Ennek az egyik központi eleme a regiszter leképző tábla, ez amit az Intel-ék úgy hívnak, hogy Register Assignment Table. Ennek a regiszter leképző táblának annyi bejegyzése van, ahány logikai regiszterünk van. Minden egyes bejegyzés azt fogja tartalmazni, hogy az adott logikai regiszter éppen melyik fizikai regiszterre van leképezve. Itt találhatunk egy snapshotot egy képzeletbeli regiszter leképző tábláról. Azt látjuk, hogy ebben a processzorban 4 darab integer és 4 darab lebegőpontos regiszter létezik, és sokkal több fizikai regiszter létezik. Itt most T betűvel jelöltük az integer fizikai regisztereket, és U betűvel a lebegőpontos fizikai regisztereket. Láthatjuk, hogy az R0 aktuális értéke a T21 fizikai regiszterben található. Az R1-jé a T3-ban, és így tovább. Ezek után bevezethetünk egy rendkívül egyszerű eljárást, mely az általunk megírt programot, mely logikai regisztereket használ, átalakít egy olyan programra, mely már fizikai regisztereken fog alapulni. Egy példán keresztül lehet a legegyszerűbben megérteni ennek az eljárásnak a viselkedését. Természetesen azon a példán, amit eddig is tekintettünk az egész előadás során. Az eredeti kód úgy kezdődik, hogy betöltünk a memóriából egy adatot. Csináljuk meg az átnevezést. Az átnevezés úgy működik, hogy a processzor ránéz az utasításnak a jobb oldalára, ahol a forrás operandosok állnak, R1-et fogja itt találni, utána felcsapja a regiszterleképző tábláját, és észreveszi, hogy az R1 értékét per pillanat a T3 fizikai regiszter tartalmazza. Így átírja a programot úgy, hogy ebben a programban valójában a T3 regiszter értéke fogja szolgáltatni a címet a memóriaművelethez. Ezután következik a baloldali céloperandusnak a kezelésbe vétele. D2-be kerülne az eredmény az eredeti kód szerint, de itt nagyon fontos, gyakori hiba és félreértések forrása, hogy a D2-t nem fogja átnevezni U17-re a táblázat alapján. Nem ezt teszi, akkor az egésznek semmi értelme nem lenne. A regiszter átnevezés ehelyett azt csinálja, hogy egy vadonatúj, teljesen tiszta, éppen senki által nem használt fizikai regiszterbe fog kerülni az eredmény. U25-öt választott most a processzor. Ha megnézzük a regiszter leképző táblát, akkor látjuk, hogy ez tényleg nincs még használatban. Az U25-be fog kerülni az utasítás eredménye. Ezek után a processzor frissíti a regiszter leképző tábláját. Megjegyzi magának, hogy a D2 értékét ezentúl az U25-ben kell keresni, hiszen az utasítás oda mentette az eredményét. A következő lépésben a processzor lehívja a szorzó utasításunkat, és ahogy az előbb láttuk, a forrás operandusokat átnevezi a táblázat segítségével. A D2-t a táblázatból föloldja, U25-re cseréli. A D0-át pedig a táblázat alapján U9-re cseréli. És ahogy az előbb láttuk, a céloperandus helyett pedig bevezet egy olyan fizikai regisztert, amit éppen senki sem használ, ami teljesen tiszta és semmi más látómezőben lévő utasítás által nincsen használatban. Itt az U26-ra esett a választás. Ezek után természetesen frissíti a regiszter leképző táblát ismét, bele kell írni, hogy aki a D3-at keresi, az most már az U26-ba keresse, mert ott lesz a tartalma. Vegyük szemügyre ennek a két utasításnak a viszonyát. Korábban volt benne nekünk egy read after write függőségünk a D2 regiszter által. Ez a függőség továbbra is fennáll, csak most az U25-ös regiszteren keresztül. A program szemantikája, az értelme, tehát eddig még nem változott. Betöltöttünk valamit a memóriából, és megszoroztuk egy számmal. Az eredeti kód is ezt írta le, és az átnevezett kód is ezt írta le. Következő lépés, következő utasítás lehívása. A forrás operandusokat átnevezzük. A D3 a regiszter leképző tábla szerint az U26-ban található, ezért átírjuk U26-ra. Itt most egy picit becsapós ez az utasítás, mert itt a jobb oldala is tartalmaz forrás operandust, ugye? Tehát itt az R2 az eredeti utasításban forrás operandus volt, nem cél operandus. Ezt is átnevezzük. A T46-ban lesz az R2 értéke, T46-ot kell ide beleírnunk. Ez az utasítás nem jár regiszter változtatással, tehát ezek után a regiszter leképző táblát nem is kell frissítenünk. A hármas függőségi lánc továbbra is megmaradt. Betöltöm, megszorzom, elmentem. Ugyanaz történik átnevezés után. Betöltöm, megszorzom, elmentem. Inkrementálás. Forrás operandus R1, kicseréljük T3-ra. Cél operandus, bevezetünk egy vadonatúj regisztert. És frissítjük a regiszter leképző táblát. Aki R1-et keresi, most már keresse a T47-ben. Még egy összeadás. R2-t leképezzük. T46. A eredményt egy vadonatúj regiszterbe tesszük. T48. És elkönyveljük magunknak, hogy aki az R2-t keresi, a T48-ba tegye ezt meg. Következő utasítás. Mindjárt végére érünk. Forrás operandus R1. Leképeztük. Céloperandus. Új változót vezettünk be. Új fizikai regisztert. Frissítettük a táblát. És ezeket a lépéseket ismételjük, nem megyünk tovább végig, minden lépésen újra és újra, és ezek után egy picikét vegyük szemügyre, hogy mit is kaptunk a végén. Az eredeti kódban voltak write after write függőségek. Az 1-es sor és a 6-os sor ugyanúgy a D2-be írta a tartalmát. A regiszter átnevezés után ez a write after write függőség teljesen megszűnt. Az I1-es az U25-be írta az eredményét, az I6-os pedig az U27-be. Ezt nem is lehet másként, hiszen pont ez volt az algoritmusnak a lényege. Ha minden eredményt egy vadonatúj fizikai regiszterbe írunk, akkor sose fog előállni az a helyzet, hogy egy korábbi regisztert újra felhasználunk és ismét írunk bele. Ezzel tehát megszüntettük a write after write függőségeket. És megszüntettük a write after read függőségeket is. Például a 3-as és az 5-ös utasítás között volt egy write after read függőség. Az R2-t módosítottuk az 5. utasításban, olvastuk a 3-ban. 5., 3., más regiszterek szerepelnek ott. Persze, hogy mások szerepelnek ott, így csináltuk. Mindig újat vezettünk be. Megszűntek az elfüggőségek. Most nézzük meg, hogy mi történt a mi konkrét precedencia gráfunkkal a regiszter átnevezés után. Előtte volt egy meglehetősen sűrű, mindenféle függőségektől keresztbe kasul átszőtt precedencia gráfunk. A regiszter átnevezés ezt jó alaposan kirítkította. Csak a read after write függőségek maradtak meg. Minden más eltűnt belőle. Ennek remélhetőleg jótékony hatása lesz a végrehajtás idejére is. Ezt pedig egy példán keresztül fogjuk megnézni, hogy ez tényleg így van-e. A nagyobb keretben látjuk az regisztrált nevezés után született kódot, lent a sarokban, piciben pedig az eredeti kód viselkedését fogjuk követni. A kettőt együtt szimultán módon fogjuk futtatni, és látni fogjuk, hogy melyik, mikor, hol tart a végrehajtásban. Az elején természetesen semmi különbség nincsen, az első utasítást mind a kettő egyszerre hajtja végre, és ugyanúgy betöltik a szorzást mind a ketten. Még mindig nincs különbség. Az első különbséget a negyedik sor betöltésénél tapasztaljuk, ahol az eredeti kódban egy write after read függőség állt fönn, az új kódban viszont nem. Ennek ellenére ez nem jelentett korlátozást nekünk az eredeti kódunkban sem, hiszen mikor az i4-et elkezdtük, az i1-es már lefutott, tehát akár mód függőség, akár nincs, az i4-es végrehajtása elkezdhető volt. A hatodik utasítás lehívása után tapasztaljuk az első lényeges különbséget. Amíg az eredeti kódban az ötös utasítást végrehajtását nem tudtuk elkezdeni, hiszen az R2 regisztert nem írhattuk felül, míg az eredmény, szorzás eredményét el nem tároltuk a memóriában, a regiszter átnevezés után ez a korlátozás már nincsen meg a kódban. Az ötös utasítás ugyanis egy teljesen más regiszterbe írja a tartalmát, mint amit a hármas használ. Tehát nyugodtan elkezdhetjük végrehajtani az ötös inkrementálást, mielőtt még az eredményt visszaírtuk volna a memóriába. És ahogy haladunk lépésről lépésre, egyre jobban azt fogjuk tapasztalni, hogy a regisztrált nevezett kód rendesen elhúz az eredeti kódunk mellett, abban az értelemben, hogy jóval előbbre is tart. Ebben az állapotban például a regisztrált nevezett kód végrehajtásából 2, 4, 5 utasítás már el is készült, a regisztrált nevezés előtt pedig még csak 3-nál tartottunk. És ez még csak 10 utasítás, és már ekkora előnyt tapasztaltunk a regisztrált nevezésnek köszönhetően. Tehát ez egy nagyon hatásos eljárás, minél nagyobb az utasítást tárolunk, annál szövevényesebb a precedencia gráf, annál nagyobb ritkítást képes a regisztrált nevezés elérni benne. A regisztrált nevezés után vizsgáljuk meg a sorrend visszaállító buffert. Először azt vizsgáljuk meg, hogy miért van erre egyáltalán szükség. Soron kívüli végrehajtás esetén a regiszterek és a memória tartalma nem úgy fog változni, ahogy a programozó azt előírta. Természetesen a végén a program megfelelő outputot fog adni, a memóriába pontosan az lesz, amit a programozó gondolt, a regiszterek végállapota pontosan az lesz, amit a programozó gondolt, de menet közben az oda vezető út az teljesen más lesz, és egy külső szemlélőt ez bizony zavarhat. Külső szemlélő? Hát persze, a memória tartalmát nem csak a processzor látja, hanem még más processzorok is jelen lehetnek a rendszerben, vagy ha egy több magos processzorunk van, akkor a többi processzor mag. Perifériáink is vannak, akik DMA segítségével rálátással bírnak a memóriára, és így tovább. Memória egy osztott eszköz, egy osztott erőforrás, ha abban nem úgy történnek a dolgok, hogy a programozó elképzeli, akkor bizony előállhat egy olyan helyzet, amire föl kell készülni. A sorrend visszaállító buffer ezt a problémát hivatott megoldani. Nagyon egyszerű megint csak az egész eljárás, igazából minden eleme nagyon egyszerű a soron kívüli végrehajtásnak, hiszen ez egy több gigahertzen futó rendszer, villámgyorsan képesnek kell lennünk minden egyes lépést végrehajtani, nem lehet itt olyan komplex algoritmusokat futtatni, ami nagyon lassúvá tenni a processzor működését. Úgy működik ez a sorrend visszaállító buffer, vagy más néven ROB, Reorder Buffer, hogy minden egyes utasítás, aki belép a processzorba, kap ide egy bejegyzést. Ezek a bejegyzések a belépés sorrendjében, tehát in order fognak megszületni a ROB-ban. Elkezdjük végrehajtani az utasításokat soron kívül, és amikor megszületik egy utasítás eredménye, akkor, és itt a fő ötlet, akkor nem a memóriába, nem a regisztertárolóba fogjuk visszaírni az eredményét, hanem a reorder bufferbe. Egy temporális helyre fogjuk gyűjteni a részeredményeket, és csak akkor fogjuk átvezetni az eredményeket az eredeti rendeltetési helyükre, hogyha azok sorrend szerint éppen sorra kerülnének. Vagyis akkor, amikor minden korábbi utasítás eredménye már vissza lett vezetve a memóriába, illetve a regisztertárolóba. A viselkedést ismét egy példán keresztül érthetjük meg a legkönnyebben. A példán nem más, mint az a kód, amit eddig is végigkövettünk az előadás során. Ennek az első lépése az volt, hogy a tömbelemet beolvastuk egy regiszterbe. Megbeszéltük, hogy Rio de Bufferbe in order módon kerülnek be bejegyzésként az új utasítások. Meg is jelent itt ez az utasítás, és ebben a Reorder Bufferben szerepel egy destination mező, amelyik azt tartalmazza, hogy ha majd az utasítás elkészül, akkor hova kell írni annak az eredményét. Az U25 regiszterbe fogjuk írni az utasítás eredményét. Két másik mező is található ebben a sorban. Az egyik egy bináris jellegű információ, hogy lefutott-e már ez az utasítás, kész van-e vagy még nincs. És a másik mező pedig maga az eredmény, egy numerikus érték, egy szám, egy bit sorozat, amit majd később át kell vezetnünk az U25-ös regiszterbe. Kékkel jelöltük ezt az utasítást, az azt jelenti, hogy őt betöltöttük, de még nem kezdtük el a végrehajtását. A felső nyíl fogja jelölni a reorder buffernek az elejét, az alsó nyíl pedig a végét. A következő ciklusban az első utasítás végrehajtása elkezdődött. Még nem készült el. Ezzel egyidejileg, mivel pipeline-unk van ugye, lehívtuk a második utasítást. Bejegyeztük, hogy ha majd ez le fog futni egyszer soká, akkor az U26-os regiszterbe szánjuk az eredményét. A következő lépésben az első utasítás elkészült. Kipipáltuk a reorder bufferben, beíródott ide numerikusan az érték, amit beolvastunk a memóriából, és mivel nem volt korábbi utasítás a rendszerben, ez az első a programunkban, ezért rögtön át is fogja vezetni a processzor, azt az értéket, amit ebben a mezőben találunk, azt már át is fogja vezetni az U25-ös regiszterbe, és ez az utasítás ezzel ki is lépett a reorder bufferből, tehát a felső nyilat lejjebb mozgattuk. Ezzel egy időben elkezdődött a szorzás műveletnek a végrehajtása, és szintén ezzel egy időben betöltöttük a következő store műveletet a reorder bufferbe, és a destination mezőbe pedig beírtuk azt a memória lokációt, ahová majd az eredményt el kell mentenünk. Következő lépés, most hosszas várakozások fognak következni, mivel a szorzás ugye lassú. Következő lépés egy újabb integer műveletet töltött be, ettől eltekintve más változás nem történt. A következő lépésben ez az integer művelet végrehajtható lesz, hiszen semmilyen függőség ezt nem akadályozza. Ebben a pillanatban tehát két utasítás végrehajtása zajlik egyszerre. Az egyik a lebegőpontos egységben, a másik pedig az egész egységben. És még szintén ezzel egy időben az utasítás lehívó egy újabb utasítást hívott le, és helyezett el nekünk a reorder bufferbe. Megint eltelik egy lépés, és láthatjuk, hogy az integer művelet beelőzte a szorzást. Nem meglepő, sokkal gyorsabban végre lehet hajtani. Pipa bekerült a kész mezőbe, ide az eredmény mezőbe bekerült az utasítás eredménye, a T3 plusz 8, de nem írjuk még át a destinációba, a T47 regiszterbe, majd csak akkor fogjuk átvezetni az eredményt ide, hogyha az előző két utasítás is elkészült, és őket már átvezettük. Ezzel garantáljuk azt, hogy az eredmények mindig program szerinti sorban jelenjenek meg a regisztertárolóban és a memóriában. Tehát itt lesz egy befejeződő utasítás, egy kiszámolt eredménnyel, de még nem átvezetve a rendeltetési helyére. Közben töltjük be folyamatosan az új utasításokat. És közben megindult más integer műveletek végrehajtása is. Ebben a pillanatban már két integer művelet befejeződött, de még egyiket sem lehet érvényre juttatni, mert a szorzás miatt ezek akadályoztatva vannak. A következő lépésben aztán befejeződik a szorzás. Kaptunk egy értéket, ezt az értéket rögtön át lehet vezetni az U26-ba, hiszen minden korábbi utasítás már kilépett a reorder bufferből, és ezzel a szorzás is kilép. Lejjebb mozgattuk ezt a nyilat itt fönt. A következő lépésben egész sok minden történik. Befejeződik a store. A store átvezethetővé válik a memóriába, és ő kiléphet. Ezek után az integer művelet, ami már korábban befejeződött, szintén kiléphet a sorrend visszaállító bufferből, azt az eredményt, amit kaptunk, átírjuk a T47-be. A következő utasításnál ugyanez a helyzet. Ő már elkészült, csak annyit kell tennünk, hogy a kiszámolt értéket átvezetjük a T48-ba. És ugyanez történik ennél a load utasításnál is. Már korábban betöltöttük az értéket a memóriából, most végre betehetjük az U27 regiszterbe. És ezzel most már 2, 4, 6 utasítás hagyta el a reorder buffert, és már csak 3 van benne. Így tudjuk garantálni az utasítások eredményének sorrendhelyes érvényre jutását. Megismerkedtünk az utasítástárolóval, a dinamikus ütemező működésével, megnéztük, hogy mi az a regiszter átnevezés, és a végén a reorder buffer segítségével tudtuk a külvilág számára a sorrendi végrehajtás látszatát kelteni. Most pedig két olyan problémakörrel fogunk foglalkozni, ami mellett soron kívüli végrehajtás esetén egyszerűen nem lehet elmenni. Az egyik az elágazások hatékony kezelése, a spekuláció, a másik pedig a memória tartalmon keresztüli adategymásolatásoknak a megoldása. Kezdjük a spekulatív végrehajtással. Van tehát egy processzorunk, ami képes arra, hogy fölcsereberélje az utasításainkat annak érdekében, hogy a programunk gyorsabban fusson. Sajnos azonban az utasítás csereberének gátat szabnak a feltételes elágazások. Be kell vezetnünk a basic block fogalmát. Ez egy rendkívül fontos fogalom. Basic blocknak nevezzük azt az utasítás sorozatot, melyet két feltételes ugró utasítás határol. A basic block azért fontos, mert a processzor a basic blokkon belül szabadon csereberélheti az utasításokat, de basic blokkon túl nem nyúlhat, hiszen fogalma sincs, hogy az adott feltételes ugró utasítás, ami a basic blokkot határolja, vajon meg fog-e történni, vagy nem, ugrani fog-e a program, vagy nem. Nem biztos, hogy meri a processzor bevállalni a kockázatot, hogy előre hoz egy olyan utasítás végrehajtást, ami a feltételes ugró utasításon túl található a programban. Ha a processzor elég bátor ahhoz, hogy ezt mégis megtegye, akkor már spekulatív végrehajtásról beszélünk. A spekulatív végrehajtással rendelkező processzorok fütyülnek a basic blokkok határaira, látják, hogy hú, mennyi utasítás van itt, ja, hogy itt van közben egy feltételes ugró utasítás, és nem tudom, hogy ugrani fog-e vagy nem, kit érdekel? Azon túlról is behúzok utasításokat, jó előre végrehajtom őket, hiszen van bőven kapacitásom rá, éppen rá is érek, végrehajtom, de viszont tárolnom kell azokról az utasításokról, hogy azok spekulatív utasítások, és csak akkor szabad érvényre juttatni a hatásukat, hogyha azok a feltételes ugró utasítások, aminek a bekövetkeztére spekulált a processzor, azok tényleg meg is történnek. Tehát ilyet lehet csinálni, és minden modern processzor ilyet csinál is, de ehhez az kell, hogy a ROB-ban, a Reorder Bufferben bevezessünk egy extra flaget, ami arra vonatkozik, hogy az utasítás spekulatív lehívás eredménye. Olyan program ágról származik, ami nem biztos, hogy egyáltalán sorra fog kerülni. Előre haladhat a processzor, hajthat végre előre ilyen utasításokat, de jelölnünk kell, hogy ez egy spekulatív utasítás, és ha nem jön be a spekuláció, akkor őt úgy kell kiraknunk a ROB-ból, hogy az eredményét nem mentjük el se a memóriába, se a regisztertárolóba. A memória egymáshatások kezelése már sokkal nehézkesebb. Találtunk itt egy két sorból álló kis példát, ami egy sima regiszterek közötti read-after-write egymásra hatást demonstrál. Az első utasítás eredbe menti az eredményét, a második pedig onnan kiveszi ezt az eredményt és tovább dolgozik vele. Ilyenkor nincs mit tenni, a kettes utasítás be kell, hogy várja, amíg az egyesnek az eredménye megszületik. Erre a helyzetre a scoreboard és a Thomasello algoritmus sem tudott jobbat kitalálni, várni kell. De szerencsére ezt a szituációt nagyon könnyen észre tudjuk venni, a decoder látja, hogy melyik utasítás milyen regisztereket használ, ő ezt fel tudja ismerni, és be tudja szúrni a megfelelő számú várakozó ciklust, ami megoldja a read-after-write egymásra hatást. Vannak azonban olyan egymásra hatások is, melyeket sokkal nehezebb észrevenni és kezelni. Itt van például ez a négy soros példa. Ha jobban megnézzük, akkor találunk benne regiszter read-after-write egymásra hatást, az 1-es meg a 4-es között például, a 2-es meg a 3-as között például, de ezzel nincs is semmi gond. Észrevesszük, felismerjük, megfelelő várakozó ciklusok beiktatásával kezeljük. A gond az, hogy itt elrejtve ugyan, de található egy rendkívül sunyi read-after-write egymásra hatás is. Ha a memória címeket szemügyre vesszük, akkor, és hozzánézzük az első sornak a szemantikáját, akkor azt vehetjük észre, hogy ez a store a 3-as sorban ugyanarra a címre vonatkozik, mint ez a load a 4-es sorban. Tehát A hármas utasítás kiment valamit a memóriába, a négyes utasítás meg pont onnan olvas be valamit a memóriából. Ez egy olyan read after write egymáshatás, ami a memórián keresztül történik meg. Ezek az egymáshatásokkal az a probléma, hogy nagyon nehéz őket detektálni. A processzor egész addig nem veszi őket észre, amíg a 3-as és a 4-es utasítással el nem jut a címszámításig. Ez pedig egy jó nagy probléma. Azért probléma, mert a 2-es utasítás egy borzasztó lassú, levegőpontos osztás. A 3-as utasítás pedig ettől függ read after write egymás hatáson keresztül, ugye a 3-asban mentjük ki a memóriába az osztás eredményét. A processzor tehát elég nagy kísértést érezhet arra, hogy az osztás közben kihasználja az időt, és előre vegye a 4-es utasítást. Elsőre ránéz a 4-esre, azt mondja, hát ez semmi függőség nincs itt, ugye a D3, azt sem tudom mi az a D3, R2 tök más regiszter, mint az R1, hát előre vesszük. Amíg ez oszt, addig én elintézem ezt a loadot, és majd ha végzett az osztással, akkor besztorolom az eredményt a memóriába. És ezzel jó nagy bajt csinált, mert memórián keresztül, a memória tartalma nem úgy változott, ahogy a programozó elképzelte. Ezt a problémát tehát mindenképpen kezelnünk kell. Ha a processzor egy loadba szalad, akkor elbizonytalanodik. Vajon merje végrehajtani, vagy nem? Galibát okoz ezzel, vagy nem? Nézzük végig, hogy milyen esetek lehetségesek. Ha a robban a loadunk előtt nincs más store, akkor semmi gond. Bátran végre lehet hajtani a loadot, akár soron kívül, akár előre is lehet venni, ezzel semmiféle problémát nem okozunk. Ha a robban a loadunk előtt van egy befejezett store, és az másik címre vonatkozik, mint a loadunk, akkor sincs gond. Akkor mehet a kettő különböző memória címre vonatkozik, nem fognak összekavarodni. Ráadásul, hogyha ugyanarra a címre vonatkoznak, akkor még jobb a helyzet, mert akkor nem kell memória műveletet végeznünk, hiszen a rob tárolni fogja azt az adatot, amit majd a store be fog írni a memóriába, mi azt nem várjuk meg, kilopjuk onnan a robból, és már dolgozhatunk is vele. Ez még jobb. Ha a robban egy befejezetlen store-t találunk, akkor az már egy nehezebb dió. Ha ki van számolva a cím, akkor egy picit könnyebb a helyzet, ha más címre vonatkozik, akkor mehet a load, ha ugyanarra a címre vonatkozik, akkor pedig várnunk kell, ez egy függőség lesz, meg kell várni, amíg a store befejeződik, és akkor onnan a reorder bufferből kivehetjük ezt az értéket. Nem kell a memóriához fordulnunk. A legnagyobb gondban akkor vagyunk, hogyha a rob előtt van egy befejezetlen store, és még a címet sem tudjuk. Ott egy store, kezünkben egy load, és nem tudjuk, olyan bizsergést érzünk, hogy ezt a loadot hű de jól lenne végrehajtani. Most van rá idő, haladnánk is a programmal. Milyen jól lenne végrehajtani, de vajon galibát okozunk ezzel, vagy nem? Nem lehet, hogy a store pont ugyanarra a címre vonatkozik. És akkor viszont rossz döntés volt a loadnak az előrevétele. Ez az a problémakör, amit memória egyértelműsítés néven ismer a szakirodalom, vagy angolul memory disambiguation. Sajnos ezt nem lehet elkerülni, hogy ezzel foglalkozzunk, hiszen a statisztikák szerint nagyon-nagyon sok memória művelet van egy programban, és a lokalitási jelek miatt borzasztó gyakran előfordul, hogy loadok, store-ok pontosan ugyanarra a címre vonatkoznak. Milyen stratégiát követhet a processzor? Hát attól függ, hogy milyen bátor, vagy mennyire félős. Van a konzervatív processzor, ő, ha talál egy loadot, akkor ő bizony rögtön paranoiás lesz, és azt gondolja, hogy tuti, hogy az a korábbi store ugyanarra a címre fog vonatkozni, úgyhogy nem merem végrehajtani spekulatíve azt a loadot. Ez a konzervatív stratégia. Van a vakmerő megoldás, az optimista, aki azt mondja, hogy ott egy store, itt van a kezemben a load, úgyse fog ugyanarra a címre vonatkozni az a store, hát előre veszem a loadot. Van időm, haladok a programmal, miért ne? És végrehajtja. Persze, ilyenkor meg kell jelölni az összes soron következő utasítás, hogy a spekuláció eredményén alapul az ő eredményük, és ha végül kiderül, hogy rossz döntés volt, mert a store-t végrehajtottuk, és ugyanarra a címre vonatkozott, akkor az összes spekulatíve született eredményt érvénytelenítenünk kell, invalidálnunk kell őket, és újra kell kezdenünk a végrehajtásukat. És van a spekulatív taktika, aki optimistán indul neki a dolgoknak, de ha egy utasításnál ez a spekuláció, ez az optimizmus nem vezetett eredményre, akkor megjegyzi egy kis tároló segítségével, hogy ennél az utasításnál óvatosnak kell lenni, mert ő hajlamos memórián keresztül read after write egymásra hatást okozni. Ezzel tulajdonképpen a témakör végére is jutottunk. Megismerkedtünk a soron kívüli végrehajtásnak az alapelemeivel, utasítástárolóval, regisztrált nevezéssel, sorrend visszaállító bufferrel, és kiegészítettük még az ismereteinket két olyan megoldással is, amit ilyen soron kívüli végrehajtó processzoroknál nem lehet megkerülni, a spekulatív végrehajtást és a memória egyértelműsítést is áttekintettünk. Ezzel az előadás végére értünk, köszönöm szépen a figyelmet!